Most megkérjük Kupfer testvért, hogy újra előre jöjjön, de mindenért hálát adunk Istennek. Visszaemlékszem a madraszi összejövetelekre, amelyeken több mint 10 000 ember vett részt. Isten kegyelemben részesített bennünket, hogy sok-sok embernek hirdethettük az ő igéjét. És ahogy a testvérünk beszámolt róla, mindig is léteztek bizonyos időszakok, amelyekben bizonyos tanítások kerültek felszínre, és újra és újra át kellett rendezni, és döntően bíráskodni, mindent az ígével egyeztetni. De hála legyen Istennek az ő ígéért. Ha helyesen cselekedtünk, az csak is Isten ígéje szerint történt. Ez a mi világosságunk, és ez a mi igazságunk. Az Ószövetségben Áronnak volt egy mellvértje, ebben volt tehát Izrael 12 törzsének a 12 köve, és ha az igaz volt, ami mondva lett a kijelentés, akkor felvillant, vagy felragyogott a fény. És amennyiben nem világított fel a fény, akkor nem volt igaz, ami mondva lett, nem volt igaz a kijelentés. A mi világosságunk és igazságunk a Szentírás. Ha nem fénylik fel, ha sötét marad, ha homályos marad, ha rendezetlen marad, akkor nem Istentől jön a dolog. Isten, az igazság Istene, a tisztánlátás Istene, aki mindent kinyilatkoztatott és összeállítottan elrendezett. Egy különleges napra visszaemlékszem, Madrász városában, amikor néhány testvérrel együtt kereszteltünk, bemerítettünk egy nagy fürdőépületben. Egy nagyon nagy fürdőépület volt. Mi pedig hármasával végeztük a keresztséget. Én megszámoltam az általam megkeresztelt embereket, összesen 129-en voltak. Hogy a másik kettő hányat keresztelt meg ez idő alatt, nem tudom. De Isten már nagy dolgokat véghez vitt. Tegnap este itt elmondtuk, hogy mi történik Zairban és más országokban, hogy ott ezrek és ezrek jutnak el az igazság felismerésére. Magammal hoztam itt egy prédikációt Branham testvértől a harmadik kivonulás címmel, és itt Branham testvér azt mondja, ezrek és ezrek vannak, akik hisznek ebben, és ragaszkodnak minden egyes szavához. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének, amikor készen állunk arra, hogy ezeket az összejöveteleket Isten dicsőségére megtartsuk. Bízunk abban, hogy Isten megadja nekünk, vagy megáld vele. Nem csak, hogy meg akarja tenni, hanem isteni sugallatot is akar adni hozzá. Annyi minden van, amiért hálásak lehetünk, vannak más dolgok is, amelyek megszomorítanak, vagy elszomorítanak minket. De nekünk döntenünk kell, hogy mivel akarunk foglalkozni, és mivel akarjuk elfoglalni magunkat. Ha szemügyre vesszük a mi Urunk életét, amikor a Földön járt, valóban azt mondja, hogy még az ő saját testvérei sem hittek benne. Ez nagyon rossz érzés lehetett. Az Úrral egy fedél alatt lakni, az ő hús-vér testében, az ő földi testében, és a hozzá közel állók mégsem hittek benne. Fájdalmas lehetett, De az is meg van írva, hogy egy próféta semmit nem ér a maga házában, vagy a hazájában semmit sem ér a maga városában. Igen, tehát mindent úgy veszünk, ahogyan Isten elrendelte. Az ő szava minden tekintetben pontosan igaz. Ez mindvégig így is marad, akár tetszik nekünk, akár nem. Nem csak a földi családokról van szó, hanem Isten családjáról is szó van. Mindazok, akik a világ megalapítása előtt kilettek választva, eleve elrendelve, de még mindig vannak bizonyos dolgok, amelyek nagyon érintenek bennünket, különösen akkor, ha félreértések merülnek fel. Hallottam attól a házaspárról, akik Zaire-ben vannak, hogy éppen ott is vannak szükségletek, és ez nagyon fáj. Azt szeretnénk a legjobban, hogy mindenki tisztán lásson, hogy senki ne értsen félre semmit, és hogy mindenki, aki prédikál, helyesen hirdesse az ígét. És aki az üzenetet hordozza, hordozza az üzenetet. Ne adjon hozzá semmit, és ne vegyen abból el sem semmit. A prófétáknál meg van írva, akinek álma van, mondja el, mint egy álmod. De akihez eljutott az én ígém, az hirdesse az én ígémet, az igazsághoz megfelelően. És aztán mögötte az áll írva, mi köze van a szalmának a búzához. A búza az, ami értékes, noha szükség volt a szalmára, szükség volt a búza szárra, szükség volt a kalászra, szükség volt a hüvelyre, ezek növekedés szakaszai voltak. De nem a búza szárról, nem a hüvelyről volt szó, mert egy napon pályva lesz belőle, hanem a búza magról van szó. Maga a búzáról, amely abban a kalászban megérlelődik. És meg vagyunk győződve arról, hogy egy olyan időben élünk, amelyben Isten ügye a befejezéséhez közeledik. És azt tartjuk szem előtt, hogy a vég olyan legyen, mint a kezdet is volt. Szeretnék valamit felolvasni, és röviden ki is fejteni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetőségünk van így összejönni, hogy szabadon hallhassuk az ő ígéjét, kettős szabadságban, a szellem szabadságában és a földi fizikai szabadságban, amelyet még élvezhetünk. Ezért is szívből hálásak vagyunk Istennek. Néha az embereknek nincs földi szabadságuk, de van egy isteni szabadságuk. Az íge szava szerint, akit Isten fia szabaddá tesz, az méltán szabad. Nincs többé kötve törvények vagy más dolgok által, hanem szabadság a szellemben. De mindez az íge keretein között. Az isteni szabadság az íge korlátjain belül van, az íge keretein belül. Az íge nem taszít a rabszolgaságba, az íge szabaddá teszi a rabságban élőket. Ami Urunkról az áll írva, hogy azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és hogy meghirdesse az Úr kegyelmes esztendejét, a felszabadulás esztendejét. Szeretnék röviden elmélyedni az Ézsaiás 48-ban, és van egy kérésem mindannyiótokhoz, fogadjátok be az ígét. Az íge ez esetben el fogja végezni azt, amire Isten küldte azt. nem egy ember lesz az, hanem az íge maga, hogy Istené legyen minden dicsőség. Ezt is együtt olvastuk, az Úr azt mondja, dicsőségemet másnak nem adom. A harmadik versben azt olvastuk, az Ézsaiás 48-ban, a korábbi proféciákat már régen kijelentettem, az én számból jöttek elő, és én hoztam nyilvánosságra őket. Ő mindkettőt megtette. Kijelentette az ő szavát, újból szólt, amikor eljött a beteljesedés ideje, és akkor az áll írva, egyszer csak beteljesítettem őket, úgyhogy megtörténtek, bekövetkeztek. Mi időnként azt gondoljuk, hogy ez olyan sokáig tart, hogy Istennek olyan sok évekre lesz szüksége ahhoz, hogy befejezze majd az ő művét. De ennek nem kell így lennie. Nekünk, hogy mi vagyunk azok, akiknek sok időre van szükségünk, és amikor aztán körülnézünk, nem sok mindent értünk el, mégsem, sok idő alatt sem. De Isten nagyon rövid idő alatt is sok mindent el tud érni. És az utolsó mű egy rövid mű lesz. Egy hatalmas munkáról van szó. Nem egy ember munkájáról, hanem Isten munkájáról, Isten művéről. De azokban az emberekben, akik befogadták az ígét, vagyis az isteni ígéret ígéjét, az ez időre adott ígéreteket, és ezekhez tartozhatunk mi is. És ezért joggal várhatjuk, hogy Isten befejezze, illetve tökéletességre vigye az ő művét. Ha nem rendelkeznénk mi ezekkel az ígéretekkel, azt sem tudnánk, hogy mire várjunk. Azt sem tudnánk, mire számítsunk egyáltalán. Nem tudnánk, mi történjen a következőben, mi van folyamatban. De Isten irgalmas volt hozzánk, elküldte az ő prófétáját, és kinyilatkoztatta nekünk az ő prófétai szavát, hogy tudtunkra adja, mit tervez az ő üdvhatározatában. Mi hiszünk benne, és várunk annak beteljesedésére. Mert amit Isten mondott, azt bizonyosan be fogja tartani, be fog következni, ahogy a próféta mondta, nem várunk tehát hiába valóan. Ahogy a próféta még egyszer mondja, ha a prófécia késik, várat magára, várjátok meg, mert bizonyosan be fog következni. Dicsőség legyen a mi Istenünknek. Hiszen nem okosan kitalált meséket követtünk, hanem Isten igazságos szavát. És kívánatos lenne nagyon, hogy mi valamennyien át legyünk hatva Isten ezen igazságától, hogy ez az íge személyesen kimunkáljon valamit bennünk, hogy alá legyünk rendelve, hogy alárendeljük magunkat Istennek, és hogy ő el tudja érni az ő célját valamennyiünkkel. Itt az áll továbbá írva, tanúságot fogok tenni nektek, mostantól kezdve új dolgokat fogok veletek közölni, titokban tartott dolgokat, amelyekről eddig sem tudtatok. Csak most fog bekövetkezni, most érkezett el a végkifejlet. Nem 200 évvel ezelőtt, nem 20 évvel ezelőtt sem, hanem éppen most. Mi hisszük, hogy Isten mindennek megszabta az idejét. A tegnap este felolvastunk két íge szakaszt, mindkettőben ez a szó szerepelt a kijelölt, vagy a meghatározott időben. A Róma 16, az utolsó versek, Titus 1, az első versek. Mindkét helyen az áll, hogy a kijelölt a meghatározott időben. Istennek van egy kijelölt, illetve egy meghatározott ideje, és az ő ideje nem a mi időnk, és a mi időnk sem az ő ideje. Ő azt mondja, a ti időtök mindig napi renden van, de az én órám még nem érkezett el. Amikor elérkezik az Isten órája, akkor felemelkedik, felkerekedik, felemeli az ő jobbját is. És akkor megtörténik. Ez az, amire mindannyian várunk. Joggal várunk rá, mert Isten ígéretben adta. Isten ígéretet adott, mi elfogadtuk, befogadtuk, hiszünk benne, és számítunk azzal, sőt, várjuk azt, hogy beteljesedjen. Ugyanebből a fejezetből, a 17. verstől olvasok tovább, még egy kicsit. Így szólt az Úr, a te megváltót, a te szabadítót, Izrael szentje. Én az Úr, a te Istened vagyok az, aki megtanítalak téged arra, hogy azt tett, ami a te üdvösségedre szolgál, aki vezet téged azon az úton, amelyen járnod kell. Amen. Ő az, mert nem az egyik tanítja a másikat, hanem ő tanít mindannyiunkat. Ő megmutatja nekünk az ő útját, az üdvösség útját, ezt mi is teljes szívünkből hisszük. Már most itt is volt egy dorgálás is. Istennél mindig van mindkettő, a dicséret és a dorgálás. És mindkettőt ugyanahhoz a néphez intézi. Ezt elolvashatjuk a 7 írott levélben, a jelenések könyve 2. és 3. fejezetében. A 7 írott levélben a gyülekezetekhez van dicséret és van dorgálás. Újra és újra elolvashatjuk. Mindig vannak ilyenek és vannak amolyanok. Egyesekre ez vonatkozik, másokra más egyéb vonatkozik. Mi hisszük, hogy Istennek vannak olyan emberei ebben az időben, akik hajlandóak elfogadni a dorgálást, akik hajlandóak elfogadni a tanítást is, mert ők lesznek azok, akiket Isten támogatja, akiken tud Isten valamit tenni, segíteni, azokon, akik nem hajlandóak elfogadni a dorgálást, akik elutasítják azt, azokon nem lehet segíteni. Amikor Isten, az Úr, az utolsó gyülekezeti korszakról azt mondja, hogy vak vagy, szegény vagy, mezítelen vagy, stb., akkor nehogy azt gondoljátok a ti szívetekben, Uram, én rám ez nem vonatkozik. Ez valahogy nem lehet igaz. De mondom nektek, hogy ez valóban igaz. Ugyanúgy azt is mondom nektek, hogy ez az állapot nem marad meg fennállóan, hanem megvan adva azután azonnal a tanács. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél kenőcsöt, és kent be vele a szemedet, hogy lássál, és vegyél fel ruhát, öltöz fel, hogy ne találtass mezítelenül. Ez az állapot helyesen le van írva, de nem maradtunk meg ebben az állapotban. Tudomásul vettük, elismertük, igent mondtunk, és ugyanakkor felismertük, hogy az Úr szembe jön velünk, elénk jön, kinyújtja a kezét, hogy szemgyógyító szert adott nekünk. Mi, akik egykor azt hittük, hogy jaj, de jól látunk, rájöttünk arra, hogy mégsem láttuk a dolgokat. És ezért volt képes Isten megnyitni a mi szemeinket, hogy láthassuk is őket, felismerjük, ahogy itt meg van írva. Azelőtt nem láttad őket, azelőtt nem tudtál róla. És ez a laodiceabeli gyülekezet állapota. És mindazok, akik most felismerik, hogy nem láttak, hogy nem tudtak a dolgokról semmit. Azok, akik látni fognak és tudomásul fogják venni. Az összes többiek azonban, akik ragaszkodnak ahhoz, és azt mondják, hogy mi tudjuk, tisztában vagyunk mindennel, kiismerjük magunkat minden tekintetben, benne vagyunk ebben a dologban, mélyen benne vagyunk. De ez így nem működik. Mindenek előtt igazat kell adnunk Istennek, és csak azután lehet rajtunk segítve. Aki ellent mond Istennek, az alapjában véve fellázad ellene. És Branham testvér azt mondta, hogy az ellenszegülés magja. Ez úgy szintén egy mag, egy vetőmag, de a belső fellázadás magja. Ó, hála legyen a mi Istenünknek, hála legyen a mi Istenünknek, aki segített rajtunk, és továbbra is azon van, hogy segítsen rajtunk, amíg a hitből a látásig el nem jutunk. Szeretném ezt, mint egy megjegyzést ide beilleszteni, hogy nem könnyítjük meg magunknak a dolgokat. Én tisztában vagyok az Isten előtti felelősségemmel, és gyakran én magam sem szeretnék a saját cipőmben járni, pontosan eme felelősség miatt. De én is megvizsgálom magam Isten színe előtt, és veszem az Isten ígéjét, amely anélkül, hogy jobbra vagy balra hajlítanám, vagy alkalmaznám, és megtalálom benne a választ, és a megerősítést, a visszaigazolást, hogy az, amit hiszünk, az igaz. Miért? Mert ez az Isten ígéje, és Isten ígéjének minden tekintetben igaza van, nem az embernek, hanem az ígének. És nincsen olyan ember sem, aki isteni tekintéllyel rendelkezne. Ilyen ember nem létezik. Csak olyan emberek léteznek, akik elfogadják az íge szerinti isteni tekintét. Néhányan azt mondják ugyan, hogy Branham testvér egy tekintély volt. Éppen olyan egy tekintély volt, mint te vagy, és én vagyok. De neki volt egy különleges elhivatása, és ez volt az isteni felhatalmazás. Isten ígéjének a tekintélye, a felhatalmazása, és ez mindvégig így is marad. Nem az ember az, akinek tekintélye van, hanem az íge az isteni tekintély. És mi meghajlunk az emez íge alatt, és kérjük az Urat, hogy hozzon minket teljes összhangban vele. A dorgálás így hangzott a 10. versben, és vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy megtisztítottalak, megfinomítottalak, de nem találtalak úgy, mint valami ezüstöt. Ő megtisztított, és megpróbált téged a szenvedések kemencéjében. A dorgálás mégis így szólt, én megtisztítottalak téged, de nem találtalak úgy, mint a tiszta ezüstöt. Nem találtam ezüstöt benned. Megpróbáltalak téged a szenvedés kemencéjében. Megtörténhet ugyan, hogy Isten meg akar tisztítani, hogy bizonyos dolgokat megenged az életünkben. Olyan próbák, amelyek nagyon forróak lehetnek, de a végcélnak annak kell lennie ennél fogva, hogy Isten segített rajtunk, hogy a megtisztulási folyamat megérte, hogy a végén a dolgok tisztán és világosan alakultak. A Jeremiás 6. fejezetében az áll, a 27. verstől kezdve, ellenőrnek rendeltelek el téged a népem között, kijelöltelek téged ellenőrnek, hogy megtanult felismerni az útjaikat, és próbára tedd őket. Nem is akarnák tovább olvasni, hiszen ismeritek a bibliai szakaszt. Ez valóban egy dorgálás, de nekem egy másik ige szakasz jut eszembe a Dániel próféta könyvéből. Sokan megtisztulnak és megfinomulnak majd, és a felismerés növekedni fog. Jeremiás könyvének a 6. fejezetében, a 16. versben ez áll írva. Így szólt az Úr. Álljatok ki az útak mellé, és nézzetek körül, és kutassátok a régi idők ösvényeit, mert amely az üdvösség útja, és aztán járjatok is rajta. Ilyen módon megnyugvást találtok a ti lelkeiteknek. Amen. Lépjetek és keressétek a régi időket, hogy megtaláljuk az üdvösség útját, és járjunk is rajta. Ne csak megtalálni azt, hanem járni is rajta. Maradjunk meg az igazságban, és járjatok rajta, és így megnyugvást találtok lelkeiteknek. Egy ige szava jut eszembe a zsidókhoz írt leveléből, itt az áll a 4. fejezetben, zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, a 3. vers. Mi viszont, akik hitre jutottunk, bemegyünk a nyugalomba. Bemegyünk a nyugalomba. Minden nyughatatlanság megszűnt. A hátunk mögött van, mert megpihenünk Istenben, megpihenünk Isten befejezett munkájában. Szeretnék még egy kicsit többet olvasni ebből a prédikációból, néhány gondolatokat, amelyek értékeseknek bizonyultak számomra. Ez a prédikáció a 3. kivonulás címen van. Mindannyian tudjuk, mi történt a kivonuláskor. Eleinte, az elején egy vegyes népség volt, aztán jött a szitálás, és egyre kevesebben lettek. És még akkor is beteljesedett, hogy aki kitartott a végsőkig, aki megállt a hitben, és megáll a hitben, úgy, mint Józsué és Káleb, ők hittek, nem néztek a körülményekre, nem nézték a nehézségeket sem. Ők egyszerűen hittek abban, amit Isten mondott. Az íge szava ott volt az ő szívükben, az isteni ígéret szava, és eljutottak az ígéret földjére, de még ott is voltak küzdelmek. Igen, vannak elég hívő emberek, akik azon vannak, azt gondolják, hogy amikor Isten ígéreteiben vannak, akkor minden a legnagyobb rendben van, minden napsütés. De hiszen ez csak a kezdet, ez nem a mi időnkre vonatkozik, hanem a körülményekre. Felfigyeltetek-e? Megértettétek-e ezt? Ez még csak éppen ezzel kezdődik el, hiszen ez még nem az 1000 éves birodalom, nem? Még számos csatát kell megvívnunk. De Isten velünk lesz. Valaki valahol azt mondta, hogy a 3. kivonulás már megtörtént, és így mindennek vége lett. A mennyasszony már el van hívva, a mennyasszony külön lett választva, ki lett ragadva, mert éppen azért, mert a kivonulás már megtörtént. És a testvér gyors észjárású volt a válasszal, és azt mondta annak, aki már a kegyelem idejét befejezetnek tekintette, és azt gondolta, hogy most már mindennek vége, és hogy már mindenki el lett hívva, és azt mondja a testvér neki, mégis Isten a legtöbbjükkel nem volt megelégedve, nem nyugodott meg az ő tetszése rajtuk. Aztán csend lett a teremben. Nagyon sok mindent lehet ugyan mondani, annélkül, hogy az összehasonlítást a végsőkig folytatnánk. Nem, hadd mondjam el világosan és érthetően, azok kedvéért is, akiknek ez nehézséget okoz. Az, ami az első Tesalonika 4-ben van leírva, az Úr közvetlen visszatérésekor fog beteljesedni. Nevezetesen az, hogy az Úr maga le fog jönni az ébresztői, a riadói kiáltással, és éppen erről írok most, hogy az ébresztés, a riadás, a halottak feltámadásával kapcsolatos. Mert először a halottaknak kell feltámadniuk, és utána át kell legyünk mi változtatva. Ellenben a Máté 25. fejezetében szereplő felszólításnak, hívásnak semmi köze azokhoz, akik már hazamentek vagy elaludtak. A Máté 25. fejezetében szereplő felhívás most intéződik a mennyasszonyhoz, a hívők között hallható. Elhiszitek ezt mindannyian 100%. És aki helyesen olvassa Branham testvérnek ezt a prédikációját, a maga előítélete nélkül, ami gyakran ugyan előfordul, napjainkban már sok mindent előre legyártottak, lelettek gyártva. Vannak egész házak, amelyek előre lelettek gyártva. De számunkra ez valami egészen másról szól. Nem egy előre megfogalmazott vélemény, hanem egy világos felismerés a Szentírásból, hogy amit Isten ígért, arról, amit Isten ígért, és hogyan teljesíti azt. Én tisztában vagyok vele, hogy Branham testvér ebben a prédikációban az első Tesalonika 4. fejezetére alapozta az ő prédikációját, és beszél a riasztásról, az ébresztésről, a harsonásról, és az arkangyal hangjáról is. De tudjátok mit? Csak tovább kell itt olvasni, hogy rájöjjünk és megállapítsuk, hogy egyenesen a Máté 25. fejezetéhez megy át, és négyszer egymás után azt mondja, most itt van az ideje megtisztítani a lámpásokat. Ez nem áll az első Tesalonika 4-ben írva, hanem a Máté 25. fejezetében. Ha mindenki megértené és felfogná, hogy egy próféta rendelkezésre állítja az anyagot anélkül, hogy annak valóban minden alkalommal rendezetten kellene összefoglalva legyen a végig. Felolvasom nektek a jól ismert prédikációból, az Elragadtatás című prédikációból, a 27. oldalról. Az első dolog, amikor készül leszállani a mennyből, akkor felharsan egy ébresztő, egy riadói kiáltás. Mi ez? Ez egy üzenet. Összehozni ezeket az embereket. Először elhangzik egy üzenet. Hallgassátok meg figyelmesen. Itt az ideje megtisztítani a lámpásokat. Keljetek fel, és tegyétek rendbe a lámpásaitokat. Melyik virasztáson történik ez meg? A 7. Nem a 6. hanem a 7. Nézzétek, imé jön a vőlegény. Keljetek fel, és tisztítsátok meg a lámpásaitokat. ők megtették. Néhányan közülük aztán megállapították, hogy nincs elég olaj a lámpásukban. De itt az ideje megtisztítani a lámpásokat. Ez Malakiás harmadik részének második fele, és a Lukács evangéliumának 17. fejezete. A Szentírásnak mindezen proféciái tökéletesen erre az időre vonatkoznak. És látjuk, amint élőben megvalósul közöttünk. Amen. Értitek-e, miről van szó? És éppen ezt a részt kihagyták a testvérek mind. Nem ismerek egyetlen egyet sem közülük, aki ezt a részt prédikálja, vagy kiragadja magának, hogy prédikáljon róla. Mindannyian a másik részt veszik, és azt mondják, hogy az ébresztői hívás az üzenet, és mivel az ébresztői hívás az üzenet, és az Úr hallatja azt, tehát elhagyta a kegyelem trónját, és most már mint egy 20 éve, mint ereszkedik lefelé. De ez így nem működik. Isten egyszerűen elrendelt bennünket arra, hogy rendezzük ezeket a dolgokat. És ezek benne vannak valóban a prédikációkban, csak meg kell találni őket, majd bibliai értelemben rendezni kell őket, és akkor minden zűrzavarnak vége van. Néha elhatalmasodik felettem, rajtam, ezt őszintén bevallom, és akkor tényleg fel tudnám venni ezeket a prédikációkat, amelyeket a testvérek félreértettek, és azt mondhatnám, testvérek, legyetek észnél, térjetek észhez, olvassátok el a szövegösszefüggéseket. Észrevettétek, hogyan tette ezt Isten szelleme? Hiszen Branham testvér az első Tesalonika leveléből a 4. fejezetet olvasta, és akkor Isten szelleme átvezette őt a Máté 25. fejezetéhez, oda irányította őt, és ez az, ahova a dolog tartozik. Most elhangzik a felhívás, íme jön a vőlegény, most nem lesznek a halottak feltámasztva, most azok, akik elaludtak, azok felrázódnak, fel vannak ébresztve. Amen! Ennek van most itt az ideje. Hálások vagyunk annak, bárcsak megajándékozna Isten vele bennünket, hogy bekövetkezzen egy ébredés, egy felrázó ébredés, és nem csak az, hanem hogy a lámpások is meg legyenek töltve, hogy a korsók is meg legyenek töltve, mert azok közé szeretnénk tartozni, akik nem szenvednek hiányt ezekben, függetlenül attól, hogy mennyiben kerül. Készen akarunk lenni, amikor az Úr eljön, mivel tudjuk, hogy csak a fele volt készen azokból, akik vártak rá. Az olajról van szó, az olajról a korsóban. Erről is olvastunk a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében. Szó van a függönyről, az asztalról az Isten színe elé terjesztett kenyérrel és a gyertyatartóról. És aztán a 9. fejezet 3. versében ez áll. A második függöny mögött van a sátornak az a része, amely a szentek szentjének neveztetik. Benne az arany tömjénző az áldozati oltárral és a teljesen arannyal bevont szövetség vagy a frigyládával, amelyben az aranyedény is van, az aranykorsó a mannával, valamint az Áron vesszeje, amely kivirágzott, és a szövetség táblái is benne találtatnak. A láda fölött a dicsőség két kérubja. Mit is olvastunk itt? A szentek szentjéről, az aranyfüstölő vagy áldozatoltárról, az arannyal bevont szövetségládájáról, a mannával töltött edényről vagy a korsóról. Ezt szeretnénk még egyszer hangsúlyozni. hogy az elrejtett manna jelentése az elrejtett, a titokban tartott íge szava, ahogy az Ézsaiás 48-ban olvastuk is, amelyről semmit sem lehetett előre tudni. Mert ami el van rejtve, az ugye el van rejtve. Ami ki lett nyilatkoztatva, az látható. Amit eddig nem volt látható, az most láthatóvá vált. Ami eddig nem volt hallható, az most hallhatóvá lett téve. Azt, amit az emberek azelőtt értelmeztek, most ki lett nyilatkoztatva. És ez a nagy különbség, hogy az értelmezés és a kinyilatkoztatás két különböző dolog. Amikor a Máté 25-ben az van írva, hogy a bölcs szűzek nem csak az ő lámpásaikat vették magukkal, hanem az olajos korsót is, akkor tudjuk, hogy ez mit jelent. Az olaj mindig utalással van a Szent Szellemre. A Szent Szellem az, amely elvezet minket minden igazságra. A Szent Szellem kinyilatkoztatja az ígét, a Szent Szellem az, aki megajándékoz egyértelműséggel. Nincs szükségünk emberekre, hogy tanítsanak minket, a Szent Szellem tanít. És ahogyan ő tanít, úgy van rendjén. Mindig ugyanaz a tanítás, ugyanaz a szava az ígének. Isten nem beszélhet két nyelven, hiszen neki csak egy arca van, ő egy Isten, de sokféleképpen kinyilatkoztathatja magát. Mindazonáltal ő mindig egy és ugyanaz marad, tegnap, ma és mindörökké. Mi hálásak vagyunk a felvilágosításért, a fényforrásért, hálásak vagyunk a világító testekért, hálásak vagyunk az üzenetért, hálásak vagyunk az ébresztői, a riadói hívásért, amely most elhangzik, nem azért, hogy halottakat életre hívjunk, hanem hogy felébresszük azokat, akik elaludtak, elbóbiskoltak. Ez egy jelentős különbség. Ez az, ami most történik. Felhangzik egy kiáltás. Ímé jön a vőlegény. Keljetek fel, hogy elébe menjetek, találkozzatok vele, és aki be akar jönni, az döntsön. Lehet, hogy bizonyos dolgokat magunk előtt halogattunk. Ezt már nem tehetjük meg. Eljött most a döntés ideje. Aki Istent akarja szolgálni, annak ma kell elkezdenie. Aki hozzá akar tartozni, annak ma kell őt befogadnia, nem holnap, hanem ma. Ezeknek a dolgoknak nincs többé halasztásuk, mert közeledik az a nap, amikor beteljesedik az, hogy aki bent van, az bent van. Aki tisztátalan, az maradjon továbbra is tisztátalan, aki pedig kívül van, az maradjon kívül. El fog jönni az idő, mint Noé napjaiban is volt. Az ajtó be lett zárva. Aztán eltelt némi kevés idő, amíg az ítélet is eljött. Hiszen ismeritek a prédikációt a börtönben lévő lelkekről. El fog jönni még az az idő, amikor azok, akik most nem jönnek be, nem fognak tudni majd bejutni. Eljön majd az idő, amikor azok, akik most nem fogadják, nem tudják befogadni az ígét, az egyik tengerről a másikra fognak utazni, és keresni fogják azt, de nem fogják megtalálni. Eljön az idő, amikor a bolondok azt mondják a bölcseknek, adjatok nekünk is az olajatokból, ami nektek van. A válasz a következő lesz. Nem lehetséges. Különben nem lenne elég, nekünk sem. Éppen annyival rendelkezünk, amennyi nekünk elég. Van-e neked elég? Van-e nekem elég? Fellettünk-e ébresztve? Fellettünk-e rázva? Megértettük-e az isteni üzenet értelmét és jelentőségét? Most nincs időnk filozófálni bizonyos dolgok felett, ez a felkészülés ideje. Elhiszitek ezt? Én teljes szívemből hiszem. Hiszitek-e, hogy ez a hívás, ami most elhangzik, 100%-os? Mondom nektek, ez annyira világos, annyira egyértelmű, hogy ennél világosabb már nem is lehetne. Minden gyönyörűen illeszkedik egymáshoz. Semmi szükség arra, hogy valaki hozzáillővé tegyen valamit is. Ebből a prédikációból olvasok a 9. oldalról. Isten soha nem felejti el az ő ígéretét. A megfelelő időben, a kijelölt időben Isten mindig megtartja, beváltja az ő ígéretét. Amen. Nos, most alkalmazkodnotok kell valahogy ahhoz, hogy az amen az Isten tiszteletnek egy része. És nem csak a végén kell egy amment mondani, hanem néha a prédikáció közben is amment mondunk. Több százezer Isten tisztelet létezik, és millión várnak ezekben az Isten tiszteletekben az ammenre. És ez a legvégén következik. És mivel várják, hogy vége legyen már, várják az ammentre, az ammennel is. De létezik egy olyan gyülekezet, amely az élő Isten gyülekezeté. Ez nem várja meg az amment a végén. Ők megértették, hogy Istennek valamennyi ígéretei, igenek és ammenek. És amikor ezeket az ígéreteket halljuk, igent mondunk, akkor mondjuk az amen, mert az ígének egy részévé váltunk. Az Úr testébe életnek kell jönnie. Elhisztek ezt? Én elhiszem. És én azt sem hiszem, hogy az élő íge halottá prédikálja az embereket. Szerintem ez pontosan fordítva történik. Én hiszem, hogy az élő íge életre kelti a halottakat, és meghozza az emberekben a döntéshozatalt. Hallgassátok meg magatoknak újra, és aztán ne hagyjátok, hogy Isten megvárja az amment a részetekről. A dolgok egyre értékesebbé válnak számomra. Nem tehetek róla, ez az én életem. Ez az én életem tartalma lett. Nem tudnék meglenni sem nélküle. És amikor Branham testvér azt mondja, hogy ti az ígévé fogtok válni, ti vagytok az íge bennetek van, ti az ígében vagytok, akkor ez 100%-osan igaz? Azon vagyunk, hogy ezt most szó szerint megtapasztaljuk, átéljük. Amen. Amen. Szó szerint megtapasztalni, átélni, hogy a mennyasszonynak adott minden szava az ígének megnyilvánul benne a mennyasszonyban. Igazolva lesz benne, megerősödik benne. Ismét olvasom. Isten soha nem felejti el az ő ígéretét. Amen. Még most sem. Még ma sem. Soha. Az a megadott időben, a kijelölt időben Isten mindig be fogja váltani az ő ígéretét. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Az Úr azt mondta Ábrahámnak, 400 év után kihozom a te népedet. Isten megemlékezett az ő szaváról. Megemlékezett az ő ígéretéről is, és ő megtette. Minden ígéretet teljesített, és ami még jön, ami még hátra van, arra számíthatunk, hogy még be fogja teljesíteni. Be fog teljesülni. Az Úr újra el fog jönni. A Krisztusban meghaltak, vagy elaludtak, fel fognak támadni. Az élők, az életben maradottak át fognak változni. Együtt fogunk elragadtatni. Miért? Mert Isten kijelentése, Isten mondta, és mi hiszünk benne, és a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Alapjában véve csak két lehetőség van. Vagy hagyjuk magunkat legyőzni a hitetlenségtől, vagy legyőzzük mi a hitetlenséget. és mivel magunktól nem vagyunk képesek megtenni, szükségünk van a hitre. A hit pedig isteni szubstancia, a változatlan lényeg. A mi nyelvünkön a hit kifejezés másképpen van használva, vagy különbözőképpen van használva. Az ember azt mondja, azt hiszem, szép lesz az idő, vagy valami ilyesmi, azt hiszem, hogy esni fog az eső, és a hiszem szó kifejezést itt és ott állandóan alkalmazzák valamilyen összefüggésben. Itt azonban csak egy alkalmazási lehetőségünk van, nevezetesen, hogy higgyünk Istennek, és aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Így van megírva. Tehát mi teljesen szaván vesszük Isten, és úgy hiszünk benne, nem csak Istenben általánosan. Istenben hisz az ördög is hisz Istenben, és reszket ennél fogva. Mi nem csak Istenben hiszünk, hanem úgy hiszünk Istennek, hogy szaván vesszük, és hisszük azt, amit Isten mondott. És Ábrahámról az van megírva, hogy hitt Istennek. Nem általánosan, hogy ő hitt Istenben, hanem szaván vette őt, és ez az, ami beszámítatott neki az ő igazságosságának. Ma mi vagyunk az Ábrahám magva. Ma mi hiszünk úgy Istennek, hogy az ő szaván vesszük őt, és ez a mai napon igazságosságunknak lesz számítva. Halleluja! Ez az isteni megigazulás, vagyis hinni Istennek, mindent elhinni neki. Tovább olvasok. Ezért biztosak lehettek benne, és megnyugodhattok abban, hogy Isten meg fogja tenni, amit a Bibliában megígért. Amen. Ebben biztosak lehetünk. Megnyugodhatunk benne, hogy Isten meg fogja tenni. És én mondom nektek, hogy Isten meghallgatja az imád. Az Úr jelen van. Ha csak felismernénk, és számolnánk azzal, és számoljunk azzal, nem régiben meg lettem kérdezve afelől, ó, szeretett testvérem, most már tudom, hogy ki is volt, és hogy volt, de ha már elkezdtem, be is kell fejezzem a mondatot. Ő azt kérdete, van-e közöttünk valaki, aki rendelkezik a gyógyítás ajándékával is? És én valószínűleg azt mondtam, hogy nem tudok egy ilyen személyről. És azt mondtam, de létezik, és itt van közöttünk az, akinek hatalmában van gyógyítani. Hadd mondjak nektek valamit. Úgy hisszük a Szentírást, ahogy az van. Minden szolgálatban, minden ajándékában hiszünk Istennek. De lehet, hogy Isten az idők végén meg fogja dicsőíteni magát anélkül, hogy valaki azt mondaná, hogy nekem ilyen és ilyen ajándékaim vannak, vagy hogy valaki betolakodóan be akar jutni például egy hölgyházába, mert azt mondja, hogy prófétanő vagyok. Ezeknek az időknek régen vége van. Most eljött az Isten ideje, az Úr ideje az ő népével, és mindannak az ideje, ami most történik, az meg kell történjen, és meg fog történni a gyülekezetben és a gyülekezettel. Nem privát előadások, audienca itt és privát profétálás ott. Egy privát profétálás, ami történik, annak nyíltan kell történnie, mint az ígehirdetésnek, mint a tanításnak, úgy történjen meg minden más egyéb is, nevezetesen az élő Isten gyülekezetében. Nem egy kis titkolózás itt, egy kis tapogatózás ott, hanem Isten jelenlétének újbóli megtapasztalása, számvetés azzal, hogy ő lesz az, és ő az, aki kinyilatkoztatja magát. Az én meggyőződésem az, hogy aki ma még ide-oda szaladgál, hogy amint mondani szokták, egy választ kapjon Istentől, és éppen ezek az emberek azok, akiknek megvan az az adottságok, hogy megkérdőjelezzenek másokat, amennyiben még nem tudnak rólunk mindent. És akkor jön a kinyilatkoztatás nekik. De ezek az emberek még nem értették meg messziről sem, hogy most elérkezett az Isten órája. nem valahol, hanem Isten házában. Itt az Isten házában van a tanulság, itt az Isten házában van a válasz is, itt segítség is van nyújtva. Ha ez nem lenne így, lezárhatnánk, becsukhatnánk a Bibliát, de ez így van. Isten ígének a hirdetése alatt megtörténik a szabadulás, az üdvre jutás, a gyógyulás, a Szent Szelleme és tűzzel való megkeresztelkedés, a megszabadulás. Minden kupfer testvére. Igen, amen. Igen, minden itt van. Isten házában, nem itt vagy, amott, Isten jelenlétében, ahol mindenki hallja, és mindenki tudomásul veszi, mindenki látja, és senki nem vezet valamilyen színjátékot, hanem az Úr eléri az ő célját az ő népével. Ez az, ami itt le volt írva. Ez értékes lett számomra. Újra elolvasom. Isten soha nem felejti el az ő ígéretét. Amen. Azt az ígéretet sem, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok én is közöttük. A második példát még el sem tudtam mondani. Tudjátok, azt tudjátok, hogy nem vagyok az a személy, aki történeteket mesél. Mindig azért jövök, hogy meghallgassam a prédikációt. De ezek nem történetek most, és mindenekelőtt nem mesék. Ezek azok az élmények, amikor a drága testvérünk, Beát Münch testvérünk lezuhant a hegyekben, és aztán ki tudja, milyen mélyen landolt ott lent a völgyben, törések és mindenféle dolgok, és eszméletlenül lett feltalálva, ott feküdt az intenzív osztályon, és nem lehetett tudni semmit, és nem lehetett tudni azt sem, hogy élni fog-e vagy meghal. Nem tudott beszélni, és el tudjátok képzelni egy anya szívét, hogy nehéz elviselni. Én tisztában voltam vele, hogy a zürichi összejövetel előtt Kurba megyek előbb a kórházba. És már régen nem tapsoltam. De ott megtettem, mert láttam, hogy Isten mit hozott létre. Én rátettem a kezem, és valamire nem voltam figyelmes ennél fogva. Ő az oldalán feküdt, az egyik füle a párnában volt, én pedig ügyetlenül a másikra tettem a kezem, miközben imádkoztam a másik fülére. Általában a homlokra tett kézzel imádkozunk, de itt ez nem volt lehetséges. Éppen ezért, mert az oldalán feküdt. És amikor azt mondtam, hogy amen, végeztem az imádsággal, valahogy vártam valamilyen visszajelzést. És amikor felemeltem a kezem, rájöttem, hogy azzal, hogy letakartam a fülét, be is fogtam azt, de Isten füle nyitva volt. És megkérdeztem hitben Beát, hallasz engem, Bea? Igen, hallak. Azt kérdeztem, tudod-e, hogy ki vagyok? És azt mondja, hogy igen, te vagy Frank testvér. És nem schwizerdütschül beszélt, hanem irodalmi németül. Egyszerűen csodálatos volt. Nem tehettem másként. Annyira meghatódtam belülről, és mindannyian azok voltunk, mert láttuk az Úr kezét, és nem tehettem másként, hogy egyszerűen tapsoltam. Tapsolnom kellett. Az örömtől. Noha nem gyakran történik meg velem az életben, mert több lehetőségünk van panaszkodni, mint dicsérni az Istent. De amikor Isten tesz valamit, beavatkozik, akkor örülni kezdünk, akkor hálásak leszünk. És azóta legalább 3-4 beszélgetést folytattam vele, és minden ugyanúgy van vele, ahogy volt. Isten valóban csodát tett. Az Úr ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Isten nem felejti el az ő ígéreteit. A megfelelő időben, a kijelölt időben Isten mindig be fogja teljesíteni az ő ígéretét. Ezért nyugodtan megpihenhettek benne. Isten meg fogja tenni, amit a Bibliában megígért. Amen. 100%. Az én Istenem nem hazudik. Ő igaz és hűséges. Megtartja, amit ígéretben adott, mert ő Isten, és nem egy ember. Azért lett emberré ugyan, hogy az emberiséget megistenítse, hogy visszavezesse az emberiséget az ő isteni állapotukba. De ő továbbra is Isten marad, az örökké valóságig. Ami el volt rejtve, azt Isten kinyilatkoztatta. Amit eddig titokban tartott, azt most megismertette. Amit nem lehetett megérteni, azt most megérthetjük. Sok próféta azt kívánta, hogy lássa, amit mi látunk, hallja, amit mi hallunk, tudomásul vegye, amit mi veszünk tudomásul. Nekünk abban a kiváltságban lett részünk, hogy ebben az időben élhetünk. Bár lenne, hogy Isten ne csak megáldjon minket, hiszen ő már is megáldott minket. Számomra egy áldás, hogy hallhatom, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek ezekben a napokban. Számomra az egy áldás, hogy tisztán és világosan, egyértelműen hallom az Úr szavát. Az Úr megáldott, és meg fog áldani továbbra is. Mi vagyunk az Úr áldottai. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Halleluja. Amen.